Folytatjuk is a szabad esés. Szeptember utolsó hétvégéjén kutatók éjszakája lesz, ahol kortól függetlenül mindenki kiélheti, amit a suliban a fizika órán nem sikerült neki. Dr. Kardon Béla fizikus, a kutatók éjszakája magyarországi főszervezője van itt velünk a vonalban. Üdvözlöm!
Üdvözlöm Önt is, és a kedves hallgatókat is!
Az első dolog, ami eszembe jut a kutatók éjszakájáról az az, hogy vajon ilyenkor hány ember megy oda úgy, hogy ahogy elmondtam a bevezetőben is, hogy valami kíváncsiságát kiélje, amit nem sikerült a gimnáziumi 4 év alatt, vagy esetleg az általános iskola alatt, mert hogy a természet iránt szerintem mindannyian fogékonyak vagyunk, maximum nem tudunk róla.
Magyarországon csinálunk egy hatásvizsgálatot arról, hogy hány ember vesz részt a kutatók éjszakáján, és kérünk visszajelzést is az egyes partnerektől, hogy mennyi a résztvevőknek a száma. Ez bizony Magyarországon 100 000 körüli. Ezek ilyen 100 fölötti intézményt jelent, 100-150 intézményt jelent, hogy még most is tart bizonyos intézményeknek a programok föltöltéje, és jelenleg 46 városnál is több mint 1700 programnál tartunk. 160 intézmény és 10 tudományág. Puskáztam egy kicsit, bocsánatot kérek.
Nagyon jól tette, szerintem még lesz rá lehetőség, meg lesz rá igény is. A kutatók éjszakája az egyfajta toborzás is? Tehát a mi a helyzet a fiatal kutatókkal? Ez nekik is szól? Vagy azoknak a laikusoknak, akik szeretnének egy jó éjszakát eltölteni a családjukkal, vagy a barátaikkal?
Elindult a kutatók éjszakája 2005-ben, akkor az első ötlet az volt, hogy mutassuk be a kutatót a társadalomnak, hogy ez milyen jó, milyen érdekes dolog, és akkor idővel rájöttek, hogy a tudomány az, ami a tudomány és az innováció, ami legjobban meghatározza a jövőnket, márpedig ehhez szükség van azokra, akik ezt művelik, tehát igazából a tudományos életformát is mindenképpen népszerűsítene kellene, és most már ez a két fő célja a kutatók éjszakájának, hogy bemutassa a kutatót a társadalomnak, és népszerűsítse a tudományos életformát, hogy legyenek a jövőben is kutatóink.
Milyen kutatások tartják most leginkább lázban a világot?
Ó, hát ez egy nagyon klassz kérdés. Ugye számos területen van olyan dolog, ami vagy a múltunkkal foglalkozik, ami meghatározza a jövőnket, vagy pedig közvetlenül a jövőnkkel. Most itt a múlt és a jövő, itt gondolhatok itt járványokra, genetikai kutatásokra. Ha a jövővel kapcsolatban, egyetem a jövőben nézek, akkor például a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatások nagyon érdekesek, vagy a biotechnológiával kapcsolatos kutatások nagyon érdekesek. Itt mindenképpen rengeteg olyan téma van, ami viszonylag újonnan jelent meg az elmúlt pár évben.
Mi a helyzet a magyarországi fiatal kutatókkal? Szóval Magyarország mennyire vonzó a fiatal kutatók számára?
Magyarország abból a szempontból vonzó, mondanám a hazai fiatal kutatók számára, hogy a tapasztalt kutatók között nagyon sok olyan mestert lehet találni, akitől érdemes tanulni. Természetesen, ha most nálunk szegényebb országokat nézem, akkor ott kevesebb a kutató és kevesebb a pénz. Ha nálunk gazdagabb országokat nézem, akkor ott több a kutató és több a pénz. Nem véletlen, hogyha az ember megnézi például a magyar származású Nobel-díjasokat, hogy hányan mondjuk végezték Magyarországon az egyetemen, és ugye hányan dolgoztak Magyarországon azon, amiért a Nobel-díjat kaptak, és hát az utóbbi szám az sokkal gyengébb, de mondjuk nehéz versenyezni. Most nem csak az USA-ra kell gondolni, vagy Japánra, de akár csak mondjuk Hollandiával, vagy Finnországgal.
Van-e olyan dolog, ami ma önt lázban tartja legalább annyira, mint a pályája elején?
Ez egy érdekes dolog, ami nagyon lázban tart, az például az energia, tehát ami engem speciális különösen érdekel, az egyik ez a tudomány és társadalom kérdése, ami kicsikét általánosabb ahhoz képest, amit valaha fizikusként csináltam, hogy mennyire tudjuk bemutatni a tudomány fontosságát a társadalomnak, és a társadalom mennyire fogadja azt el. Tudomány áll tudomány kérdése, hogy a társadalom mennyire lehet mozgósítani az irányba, hogy inkább a tudomány felé forduljon, mint mondjuk a hangzatos szavakkal bemutatott áltudomány felé. És a harmadik talán az energia és környezet kérdése. Itt, hogy mondjak egy példát, szakemberek vitáznak azon, nálam sokkal tapasztaltabb szakemberek, hogy most tényleg melegszik a föld klímája vagy sem, vagy ezt a melegedést ezt az emberiség okozza vagy sem. És erre én mindig azt szoktam mondani, és az a jövőt erősen befolyásolja, hogy még ha valaki bebizonyítaná, hogy nem az emberi tevékenység okozza a Földnek a melegedését, az sem jelenti azt, hogy korlátlanul szemetelhetünk. Tehát, hogy nem szabad adott esetben tudományos tényekből rossz következtetéseket levonni.
Annyira örülök, hogy behozta ezt a tudomány kérdését. Hát nyilván tudjuk mindannyian, hogy az információs forradalom óta, ez már ilyen lelágott csontnak is tűnik, annyi információ bejut, eljut hozzánk, amiből nagyon nehéz szelektálni, nehéz megismerni, hogy felismerni azt, ami igaz, meg azt, ami hamis. Mik azok a kapaszkodók a tudományos téren belül, amikbe érdemes laikusként is kapaszkodni?
Érdemes megnézni, hogyha valaki állít valami nagyot, akkor annak vannak egy referencia és korábban, amivel foglalkozott. Tehát most, hogyha én lódítanék egy olyan ordasat mondjuk a biokémia területén, és valaki észreveszi, hogy az életemben nem foglalkoztam biokémiával, akkor ugye gyorsan különfogható vagyok. A kérdés, hogy az egyszerű állampolgár is megteszi ezt, hogy utána néz, hogy hát bizony ez az ember életében nem foglalkozott biokémiával, ne beszéljen ezért hülyeségeket. Mondok azért egy másikat, és az is érdekes, hogy néha van egy olyan érzésem, hogy az áltudományos tanok terjedésében valamilyen szinten a tudósok is hibásak egy kicsikét, ugyanis vannak olyan dolgok, amit senki észre nem venne, hanem mondanák rá, hogy hülyeség. Most mondok egy példát mondjuk a laposföld hívőkről, én életemben először az online médiában olvastam.
Találkozott már laposföld hívővel?
Személyesen nem. Szerintem is tudnám, hogy létezik ilyen, hogyha ha neten nem látnék időnként egy-egy cikket, hogy mondjuk egyre kevésbé érdekel, csak mondom, tehát lehet, hogy erről nem is tudna senki, hogy van ilyen. Hogy vannak olyanok, már mint esetleg civilizált társadalmi emberek, akik szerint lapos a föld.
Ha találkozna egy laposföld hívővel, árulja el, hogy megpróbálná-e meggyőzni, hogy a föld nem lapos?
Nem, meghívnám inkább egy sörre, hogy beszélgessünk valami másról.
Hogy beszélgessenek valami másról. Szóval kvázi akkor ez a tény, hogy valaki nem hisz a föld gömbölyűségében, nem zárja ki azt, hogy valami másban meg tudják érteni egymást.
Igen, pontosan. Másik az, hogy amikor régen még ifjabb koromban Gödöllőn fizikát oktattam, akkor egy kollégával megállapodtunk abban, voltak nagyszerű műsorok a tévében, és egy ilyen műsor után másnap nagyon nehéz volt megtartani egy fizika gyakorlatot, hogy ha valaki előhozta mondjuk az UFO kérdést, vagy mit tudom én, a téridő, tízdimenziós téridő hurkait, megmondtuk nekik, hogy ha leszáll egy UFO ide az egyetem előtti szökőkúthoz, megígérjük, hogy félbeszakítjuk a fizika gyakorlatot, kimegyünk és megnézzük. De addig is adott két súlyos csiga rajta három tömeggel, és akkor nézzük meg, hogy fog ez bozogni.
Fizikusként ön szerint most mi a legnagyobb kihívás, ami az emberiséget terheli?
Én úgy érzem, hogy ha tényleg egy tudás alapú társadalmat építünk, akkor meg kellene próbálni ezt a tudást jóra használni. Tehát például a fenntartható fejlődés céljait szolgálni kicsiben és nagyban is.
Ahhoz mit szól, amikor valaki kvázi intézményesen ellene megy a tudománynak? És akár hatalom is van a kezében. Nyilván nem mondok most neveket, nem minek. Úgyis nagyjából sejti mindenki, hogy kikre illik ez a leírás, de az, amikor valakire nagyon sokan figyelnek, és mondjuk azt mondja, hogy már pedig klímaváltozás nem létezik. Azokkal például egy kutató, egy tudós, egy fizikus, egy biológus tud-e bármit kezdeni?
Ez mondjuk nehéz érzés valakinek, aki valamikor kutató volt, mint én, és számos egyebeknek, és itt nincs más, mint a felvilágosító tevékenység szerintem. Tehát a felvilágosító tevékenység, ugye ennek több szintje van. Van a katedrán, amikor az ember beszél tanárként, egyetemi oktatóként, van, amikor az ember a barátaival beszélget, van, amikor esetleg egy szélesebb fórumot kap, hogy emberek előtt beszél, van, amikor interjút ad, mint én például most. Igazából ezek a dolgok mind segítenek abban. És nem szabad elfelejteni azt, hogy amikor valaki ilyet mond, az lehet, hogy mondjuk nem is biztos a személyes meggyőződés, hanem mondjuk lehet, hogy csak egy politikai célt szolgál. Mondok egy példát, egyszer egy barátom mutatott nekem egy nagyon jó reklámklipet, már nem tudom, ki csinálta, valamilyen energetikai cég, aminek az volt a lényeg, hogy a széndioxid az élet. Hogy a növényeknek szükségük van széndioxidra, hogy az ember széndioxidot lehel ki, és így tovább. Bocsánat, széndioxidban túlsabb gázt lehel ki, mint amit beszívott. Vagy egészen precízenek. És erre szépen föl lehetett építeni egy fantasztikus reklámklipet, egy angol klip volt. A széndioxid az élet.
És?
Hát, hogy a széndioxid nem is a rossz dolog. Ez volt a lényeg a reklámklipnek. Nyilván valami, tehát ez egy nagy energetikai cég volt, aki ezt csinálta. Nyilván nem napelemeket gyártó cég csinálta a reklámklipet.
Sok ilyen van egyébként, amire mondjuk fogja a fejét? Sok olyan kijelentés van ma?
Nem olyan sok. Ez is elég egyedi volt, lehet, hogy magamtól meg sem találom, egy ismerősöm mutatta. És természetesen egy környezetvédő ismerősöm.
Míg a beszélgetésünk elején azt mondta, hogy az is fontos, hogy az utánpótlás meglegyen, a kutatói utánpótlás, de egyfajta érzékenyítés is a kutatók éjszakája. A társadalom mennyiben változna, hogyha fogékonyabb lenne a tudományokra? Vagy mi az a szint, amire már azt mondja egy fizikus is, hogy oké, okay, ez már így egy tudásalapú társadalomnak az alapja.
Egyet hagyd lépjek vissza, itt szerintem az alázat és a szerénység is borzasztó fontos. Tehát én, mint fizikus, nem szólok hozzá mondjuk egy püspöknek a beszédjéhez, egy orvosnak a diagnózisához, vagy egy történésznek a művéhez, mert nem értek hozzá. Ugye ma az információs társadalom mindenki hajlamos arra, hogy igazából mindent összeorvos, olvas, elmegyek az orvoshoz, megkérdezi tőle, na, Google doktor mit mondott, hogy igazából azt is tudnunk kéne, mi az, amit nem tudunk.
A kutatók éjszakája tehát szeptember 29-én és 30-án lesz, akivel pedig beszélgettem, dr. Kardon Béla fizikus, a kutatók éjszakája magyarországi főszervezője. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy szolgáltam a rádió hallgatókhoz. Viszont hallásra.
Minden jót, viszont hallásra.